Atyától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 264. énekünket énekeljük. 264. dicséretünket az első három versével. Az első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. verstől a 13. versig terjedő szakaszból. Az Úr Jézus Krisztus ezt mondta: ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldja meg szívünkben Jézus Krisztusnak ezeket a szavait, gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsőítünk téged, és áldunk nem csak az ének imádság, hanem az imádság szavaival is. Valljuk, hogy egyedül te vagy méltó az imádatra, dicsőítésre, magasztalásra. Kérünk, fogadd el tőlünk ezt, és kérünk, hogy áldj meg most bennünket. Vágyunk arra, hogy kiárazd a mi szívünkre a te irgalmasságodat, szeretetedet, a te igazságodat, a te hűségedet, a te jóságodat. És szeretnénk mindezeket hittel be is fogadni a szívünkbe. Add meg, Urunk, hogy a szívünkre ne csak rá áradjon mindez, hanem belé hatolhasson a hitnek a kis kapuján keresztül, és betölthesse az egész lényünket, egész valónkat, a te igazságod, szentséged, jóságod, szereteted. Kérünk téged arra, hogy tölts meg bennünket önmagaddal, az igén keresztül. Kérünk, Urunk, hogy te nyisd meg a szívünket önmagad előtt, mert magunktól nem is tudjuk megnyitni. Magunktól csak itt vagyunk, és halljuk a te igédet, és valamennyire értjük, de nem tud a szívünkbe hatolni, és nem tud bennünket belülről átformálni, mert képtelenek vagyunk megnyitni magunkat előtted. Ez a borzasztó nyomorúságunk arra indít minket, hogy kérjük, hogy te nyisd meg az ajtót, szívünk ajtaját magad előtt, hogy betölthess bennünket a te drága lényeddel, a te drága kincseiddel. Kérünk téged arra, hogy áld meg egyen-egyenként mindannyiunk életét, ebben az órában is, és legyél közöttünk, és legyél nem csak közöttünk, hanem mindenhol, ahol a te igédet hirdetik. Szólj ott is az emberekhez, áraszt ki igazságodat, szentségedet, jóságodat a szíveikre, és add, hogy befogadhassanak ők is téged. És megváltozott emberekként térhessenek ők is haza, dicsőítve téged, velünk együtt. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, gondviselő szeretetedből idehoztál, megőrizve minket az elmúlt napokban is. Légy áldott sokféle földi és mennyei ajándékodért. Dicsőítünk ezekért is most téged. Köszönjük, hogy rád tekinthetünk, aki mindeneknek atya vagy. Amen. Testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 173. énekünk első versét. Bocsánat, annak csak egy verse van. Tehát 173. énekünket. 173. énekünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunké, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 13. versből, ahol ezt olvassuk. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a mi atyánk záró szavaihoz érkeztünk, de ezek ugyanolyan fontosak, mint a megszólítás és az aztán következő kéréseknek a sora. Emlékezünk, atyánknak kértünk először atyánktól, majd csak másodszor magunknak, mint az ő háznépének, és végül a kéréseink sorára a ma felolvasott mondattal tesszük fel a koronát, amikor azt mondjuk atyánknak, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nos, amikor ezt szívből és hittel mondjuk a mi atyánknak a végén, atyánknak, akkor ezzel térdet és fejet hajtunk előtte. És megvalljuk, hogy mi, mint Jézus Krisztus által gyermekei, őt mindenek felett álló személynek tartjuk, valljuk és hisszük. Tesszük ezt egy olyan világban, amelyik megveti a Biblia Istenét. Hiszen manapság a legtöbben nem, hogy nem magasztalják az atyát, hanem még a létét is tagadják. A gonosz erőinek sikerült elérnie, hogy az EU polgárainak túlnyomó többsége ateista. Vagy agresszíven ateista, vagy közönösen ateista. Ennek egyenes következményeképpen az EU egyre nagyobb erkölcsi válságba sodródik, benne is hazánk is. Aki ugyanis Isten létét akár így, akár úgy megtagadja, az előbb-utóbb a tőle származó erkölcsi értékek abszolútságát is meg fogja tagadni. Ezek az úgynevezett nihilisták. Tehát akik Istent és a tőle jövő erkölcsi értékek abszolút legfelsőbb, legdöntőbb voltát, minőségét megtagadják. Mindezt a folyamatot látták azért már néhányan, nem csak keresztjének. Például Alekszander Szolzsenyicin 1994-ben a Die Welt magazinnak a vezércikkébe figyelmeztetett arra, hogy hozzátok vissza Istent a politikába. E cikkében egyébként ez a híres orosz sokat szenvedett író idézi kollégáját is, Dosztojevszkijt, aki valamivel korábban már megállapította, hogy egy nép Isten nélkül tönkre megy. Ha Isten nem létezik, minden megengedetté válik. Szabadjon még egy politikust is idéznem, ez Václav Havel, aki 2000-ben cseh miniszterelnök volt. Ő ezt mondotta, a növekvő istentelenség felelős a manapság eluralkodó globális válságért. Tisztán látta a dolgot. Még ez a politikus is. De úgy tűnik, hogy hiába hangzanak el ilyesféle figyelmeztető hangok, s hiába szaporodnak a figyelmeztető jelek, az emberek nem törődnek mindezzel. És miközben tagadják Isten létét, aközben megistenítik önmagukat. Mi atyánknak a végén azt mondjuk az atyának, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség. A mai ember azonban önmagának mondja ugyanezt, tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Az ember sohasem látott mértékben vált önmaga bálványistenévé. Egyre több ember találunk, testvérek, aki betegesen csodálja önmagát. Narcisztikusan viselkedik, és elvárja, hogy mások is elismerjék, csodálják, kövessék akaratát, alkalmazkodjanak isteni kívánságaihoz, mert hatalmas akar lenni minden áron. Maga alkotja értékeit, és változtatgatja is azokat kénye kedve és érdeke szerint. Ez a posztmodern embertípus. Ezt izzadta ki magából a felvilágosodás, illetve az azóta tartó kulturális fejlődés. Most testvérek, a beteges istentagadásnak és a beteges önistenítésnek a korát éljük a világnak ezen a fertáján, És az ilyen emberek világában mi csudabogaraknak számítunk, mert mi atyánkat dicsőítjük, és neki mondjuk, hogy tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Vállaljuk csak bátran ezt a mi csudabogárságunkat, testvéreim, és a szívünkben is, de a közösségünkben is áldjuk atyánknak ezt a felmérhetetlen fenségét és kikutathatatlan nagyságát. De kanyarodjunk közelebb az úri imának a záró mondatához, ami így kezdődik, mert. Ezzel a kis szóval kapcsolódunk az összes előbbi kéréshez. Elhangzott kéréseinket bizonyára meghallgatod, és teljesíted, atyánk, mert hiszen tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szerető atyánk, te meg tudod tenni, hogy megszenteltessék a te neved, hogy eljöjjön a te országod, meglegyen akaratod, megkapjuk a mindennapi kenyerünket, bocsánatunkat, s megszabaduljunk próbáinkban a gonosztól, mert hiszen tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr Jézus Krisztus azt akarta, hogy a három egymáshoz szorosan kapcsolódó birtokáért magasztaljuk atyánkat, és lássuk pontosan, hogy kinek a kezére tesszük le magunkat, amikor elmondjuk a mi atyánk imádságát, és egyéb imádságainkat is. Annak a kezére, akié az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Örökkön örökké. Tied az ország. Ez az első, amit mondunk. Itt azt jelenti ez a kifejezés, hogy tied a kormányzás, az uralkodás, az irányítás. Te vagy az egyedüli kormányzó, uralkodó a mindenségben. Nem áll melletted senki. Te vagy a világtörténelemnek, a népnek, népeknek, ellenségeidnek, a természetnek, a kozmosznak, a mindenségnek az ura. S mindenhol a te akaratod szerint kezdődik, úgy megy végbe és úgy ér célba, ahogy te kívánod. Tőled függ a mindenség egésze és minden részlete. Mindörökké te vagy az uralkodó. Tied az ország, az országlás, az uralkodás. Persze, hogy valóra tudod váltani a kéréseinket, amiket felsoroltunk. Hiszen te vagy a királyok királya, az uraknak az ura, a legfelsőbb személyiség. Ahogy szemléltetted azt atyánk a Krisztusban, mert ő Jézus Krisztusban mindezt megmutatta, aki, amikor itt volt a földön, országolt, uralkodott. Uralkodott az életen és a halálon. Uralkodott a sátánon. Uralkodott a démonokon, a betegségeken. Uralkodott a természet erőin, a természet törvényein. Atyánk az Úr Jézusban szemléltette, hogy övé az országlás. És amikor mi kimondjuk ezt, testvérek, a mi atyánk végén, hogy tied az ország, láss, az uralkodás, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy magunk felett is, magam felett is tied az országlás, az uralkodás. Manapság sokan akarnak rajtunk egyébként uralkodni, vezetgetni bennünket, mert azt hiszik, hogy kis babák vagyunk, kis gyerekek vagyunk, akiknek mindent a szájába kell rágni, akit kézen fogva kell vezetgetni, atyáskodnak fölöttünk. Mindig voltak és vannak is, és lesznek is emberek, akik önmagukat tartják az uralkodónak, és bele akarnak szólni az emberek életébe. A mi életünkbe is bele akarnak szólni, testvérek. Hogy mit gondoljunk, mit higgyünk, milyen erkölcsi vélekedésünk legyen, mit vegyünk fel, mire költsük a pénzünket, hogyan viselkedjünk. Olykor főnökök, máskor munkatársak, szomszédok, barátnők, egyházkormányzók, médiaguruk, politikusok, pártvezérek és egyéb hétköznapi emberek. Mind-mind ezen vannak, hogy valahogy uraljanak bennünket. Nos, mi hívő emberek azt mondjuk, egyetlen hatalmat ismerünk fel, egyetlen uralkodót ismerünk el magunk fölött, a mi atyánkat. Ő a mi legfőbb uralkodók. És másnak csak akkor van joga, és akkor ismerjük el, hogy valamit is mondjon nekünk, ha atyánk akaratával összhangba mondja. És ha nem áll összhangba az atyánk akaratával, akkor inkább Istennek engedünk, mint embereknek. Nos, tied fölöttünk is, fölöttem is, az országlásnak, az uralkodásnak a joga. Meghajlok előtted, én magam is, mint az egyházadnak, népednek egyik tagja. Persze, testvérek, ez nem megy olyan könnyen, mert valljuk meg azt, hogy az atya előtti meghajlásunk az bizony nagy nehézségbe ütközik, saját részünkről. Ugyanis mi is olyanok vagyunk, hogy igencsak akarunk magunk fölött uralkodni, és a magunk urai lenni. Ott van a vérünkbe ez az ösztön, ez a vágy, ez a hajlam, hogy magunkhoz ragadjuk a kormányzást, az életünknek az irányítását, és a magunk urai legyünk. Mert a fejünkbe verték az ateista emberek, hogy ez a nagykorú ember, aki saját maga ura, aki önálló, aki autonóm lény. Testvérek, hát sokszor sajnos győz rajtunk ez a kísértés. És valóban lehet, hogy mondjuk a templomban, hogy tied az országlás a világ fölött is, meg az egyház fölött is, meg én fölöttem is, de gyakorlatban mégiscsak a saját magunk uraiként éljük az életünket a hétköznapjainkba. Az atyánk elleni lázadásunk gyakorlatilag úgy történik, hogy lépésről lépésre nem engedünk Istennek beleszólást az életünkbe. Gyakorlatilag nem engedünk neki beleszólást. Nem engedünk magyarul az igének, a Bibliának. Nem engedünk az igének. Írjon a Biblia, amit akar, én nem engedek neki a gondolkodásomban, az időbeosztásomban, a hitemben, a pénzügyeimben, a gyereknevelésben, a házastársammal, a munkatársammal való kapcsolatomban. És ha valaki ezekre emlékeztet, ne talán én háborodok fel, és kijelentem, hogy így már nem lehet élni, lehetetlen megvalósítani. Vagyis felülbírálom a Bibliának, Istennek a hitbeli és erkölcsi normáit is. Persze közben lehet, hogy mondogatom ékesen a számmal, hogy tied az országlás, tied az ország, persze. Gyakorlatilag nem az övé az országlás, hanem én a magám ura vagyok, és így lázadok atyám uralma ellen. Persze ennek isszuk a levét, mert ahol mi kezdünk el uralkodni, ott kitör a boldogtalanság, a káosz, az űrzavar. Tragédiák történnek, testvérek. Mert mi nem erre az uralkodásra születtünk. Mi arra születtünk, arra teremtettünk, hogy az atyánk legyen a legfőbb urunk, és az igéje által és az ő lelke által kormányozhasson bennünket lépésről lépésre. Egészen döbbenetes, testvérek, amikor esetleg a magunk életébe is észrevesszük azt, amit másokban nehezményezünk, hogy ők akarnak fölöttünk uralkodni, de amikor mi akarunk mások fölött uralkodni, amikor mi akarunk istenkedni valaki fölött, és elkezdünk zsarnokoskodni, sőt egészen, mint egy diktátor viselkedni, rá akarjuk erőszakolni a másik emberre, gyerekeinkre, férjünkre, feleségünkre, munkatársakra, mit tudom én kire, rá akarjuk erőszakolni a magunk akaratát. Úgy viselkedjen, ahogy én elvárom tőle, ahogy én kigondoltam. És ha nem úgy viselkedik, akkor megbüntetem, vagy éppen megjutalmazom, ha úgy viselkedik. Mint egy állatot úgy kezeljük egymást, testvérek, sokszor. Idomítjuk. Cukorka, ha jó viselkedik, és azt csinálja, amit én akarok. S ostor, ha nem. Kegyetlenek tudunk lenni, testvérek, egymással. Durvák tudunk lenni egymással. A lényeg pedig az, hogy az legyen, amit én akarok. Amit én jónak látok, amit én kiterveltem magamba. Tönkretesszük, testvérek, egymást, amikor mi is uralkodni akarunk egymáson. Nem tedd bennünket az Isten egymás istenévé. Amikor azt mondja a teremtés történetben, hogy a lábaid alá vetek mindent, felsorol mindent Isten. Uralkodhatsz ezen, s azon, s amazon, csak a másik ember nincs oda sorolva, mert a fölött nem tett minket az Isten Istenné. Ő fenntartja magának azt a jogot, hogy a másik ember fölött ő uralkodjék. Nehogy ebbe is, testvérek, magunkat ilyen lázadáson kapjuk, hogy az Isten helyére állva mi akarjuk a másik embert is uralni. Nincs más választásunk, testvérek, ha mi ezt az imádságot komolyan mondjuk, tied az országlás, akkor egyszer s mindenkora nemet mondunk magunkra, mint kiskirályra, vagy kiskirálynőre, mint zsarnokra, mint diktátorra. Lemondunk arról, hogy önmagunk életének is az urai legyünk, és arról is, hogy mások életének az urai legyünk. Megalázzuk magunkat az atyánk előtt, és követjük azt vele kapcsolatban is, és embertársainkkal kapcsolatban, amit ő akar, és ő mond, a gyakorlati életünkben is. Kérve azt, hogy bocsásson meg, hogy sokszor elkezdünk mi istenkedni, saját magunk és mások fölött is. Kérjük, hogy bocsásson meg ezért, a Krisztusért, és legyen ő a mi Urunk. De hadd lépjünk tovább egy kicsit, testvérek, mert nem csak azt valljuk meg, hogy atyánké az országlás, az uralkodás, ő az egyed uralkodója ennek a világnak, mind örökkön örökké, hanem azt is megvalljuk, hogy övé a hatalom. Övé a hatalom, ugyancsak mind örökké. Csodálatos, hogy ezt is így mondatja velünk a Krisztus, testvérek, mert hogy láthatja, hogy atyánk nem egy olyan uralkodó, akinek nincs a kezébe hatalom. Tehát vannak ilyen uralkodók, akiknek nincs a kezébe semmiféle hatalom, de atyánk olyan uralkodó, akinek a kezébe hatalom van. Mégpedig a hatalom teljessége az ő kezében összpontosul, az ő személyében összpontosul. Tied a hatalom mindörökké, mindörökké a tied a hatalom teljessége. Amikor ezt mondjuk, testvérek, megint vegyük észre, hogy milyen ellenmondásba kerülünk azokkal, akik maguk a hatalmat istenítik. Vannak ilyen emberek, akik a hatalmat istenítik, a hatalmat tartják a legfőbb értéknek. Ezek az emberek ezt a hatalmat mindenáron maguknak is akarják. Akarják a hatalmat bírni. Nietzsche, az 1800-as évek végének filozófus, aki előre gondolkozott, azt mondta, megjelenik az az embertípus, amelyik jellemez a Wille zur Macht, a hatalom akarása. A szőke bestia. A szőke bestia. Megjelent, testvérek. Itt van. Látjuk. Megjelenik ez az embertípus, amelyik olyan eltökélt akarattal, hogy csak az Istent lehetne akarnia, ő Isten helyett a hatalmat isteníti, és a hatalmat akarja magának. A hatalmat. Anyag felett, természet felett, népek felett, önmaga felett, a betegség fölött, a halál felett. Félelmetes ez, testvérek. Az ember úgy gondolta, például a Szovjetunióban, Lenin halála után, hogy hamarosan odáig fogunk fejlődni, hogy a halottakat föl tudjuk támasztani. Ezért Leninnek a holttestét nem eltemetjük, hanem kipreparáljuk, bebalzsamozzuk, és őrizzük, hogy ha majd eljön az a pillanat, amikor a szocialista tudomány odáig fejlődik, hogy végre hatalmat szerez a halál fölött, föltámasztjuk Lenint. Ez halál komoly, testvérek. Hát egy dokumentumfilmben mondták el azok, akik ott dolgoztak, mi volt az ideológia. Ezzel áltatja magát az ember, testvérek. Azzal áltatja magát más ember, hogy a hatalom az különböző földi forrásokból ered. Ez a hatalom ered a tudásból. Minél több tudományunk van, minél több információ, a tudás hatalom. A tudás adja a hatalmat. Más azt mondja, nem, az is ad hatalmat, de a nép adja a hatalmat. Felvilágosodás korának a nagy felismerés, a népfelség. A nép, a hatalom letétem, és ő adja a hatalmat a választások útján. Csak kellően kell befolyásolni a népet, és akkor megszerezhetjük a hatalmat. A hatalmat adja a pénz. A bankok, az adja a hatalmat. Sorolnak, testvérek, az emberek mindent. Csak arra nem gondolnak, hogy a hatalom, amit esetleg a tudás is ad, vagy amit a nép is ad, vagy amit a pénz is adhat, az a hatalom az Istentől ered. Az ő hatalma áll a háttérben. Az ő hatalmas lény áll a háttérben, mert minden hatalom az övé. Ő ad a pénznek is valami hatalmat, a népnek is, a tudásnak is valami hatalmat. Meg lehet ezeket szerezni, de nem ezek adják a hatalmat, hanem Isten adja a hatalmat, aki mindenek fölött birtokosa minden egyes szikrányi hatalomnak. Ő adja a hatalmat, testvérek, nekünk is, mint szülőknek például, mert van hatalmunk a gyerekeink felett. Ő ad hatalmat a férjnek, a felesége fölött. És lehetne még sorolni már a főnöknek a beosztottjai fölött. Van hatalmunk, de mindig tudnunk kell, testvérek, hogy a hatalom, ami ránk bízatott, nem a miénk, azt valakitől, őtőle kaptuk, ami atyánktól, aki minden hatalom. akinek a kezében van minden hatalom, és aki ezvére visszaszáll minden által a kiosztott hatalom, és aki előtt el kell számolnunk azzal, hogy mi a tőle kapott hatalom szikrácskát hogyan használtuk föl. Az ő dicsőségére, vagy a magunk dicsőségére. Az ő akaratának az előrevitelére, vagy a magunk akaratának a megvalósítására. El kell számolnunk, testvérek. Mindenkinek el kell számolnia. Szülőnek, kormányzónak, politikusnak, miniszterelnöknek, mindenkinek. A rábízott hatalommal, a népnek is, a pénznek is, mindenkinek, a tudósoknak is. Arra használtuk, hogy Isten dicsőségét munkáljuk-e világban, vagy a magunk dicsőségét munkáltuk. Mi testvérek, amikor kimondjuk ezt, hogy tied a hatalom, akkor megvalljuk, hogy mi úgy látjuk, hogy nem a hatalom az Isten, hanem Atyánk az Isten, aki mindenek fölött hatalmas. És aki a forrása minden hatalomnak, és akinél el kell számolni minden szikrányi hatalommal, ami ránk bízatott. Kedves testvérek, hogy is állunk mi ezzel a kérdéssel, ezzel a hatalom kérdésével? Gondolkozzunk el ezen. És lássuk meg talán még itt azt, hogy ebbe a fénybe az ember, testvérek, olyan gyengének mutatkozik, olyan semminek, hogy már alig lehet leírni ezt. Mert ha minden hatalmunk az Istentől származik, akkor nekünk mink van? Mennyi hatalmunk van nekünk úgy? Magyarul mondjuk meg, testvérek, semmi. Semmi. Bármi kis hatalmunk van, minden az Istentől származik, aki az összes hatalomnak, minden hatalomnak a letéteményese, akkor nekünk mi marad? Mi a miénk ebből? Tényleg semmi, testvérek. Így ebbe a fénybe egészen döbbenetes az ember, testvérek. Döbbenetesek vagyunk, mert miközben nekünk nincs egy szikrányi hatalmunk sem magunktól, a közben felfúvalkodott hólyakként járkálunk a világban, és azt hiszük, hogy mi milyen hatalmas emberek vagyunk. Milyen hatalmas fér vagyok, milyen hatalmas feleség vagyok, milyen hatalmas, nem tudom én ki, miniszterelnök vagyok én. Felfúvalkodott hólyaként, testvérek, jár, s magát nagynak képzeli, miközben szikrányi hatalma nincs neki. Mert ami van, az úgy adatott neki, és egy pillanat alatt vissza is vétethetik tőle. És el kell neki számolni azzal, hogy mit csinált vele, és mit nem csinált vele. És ez nem csak a mostani miniszterelnökre igaz, hanem akármelyik miniszterelnökre. Testvérek, egyszer Sztálinra rákiáltottak református lelkészek Kárpátalján, és azt írtak neki egy levelet, hogy vigyázzon, mert Istenné teszi magát. És Isten le fogja őt arról a trónról taszítani, mert az egyedül őt illeti meg. Hát közvetlen következménye az lett, hogy magukat a lelkészeket vitték a gulágra, de azért mégiscsak megmondták neki, lehet, hogy el is jutott hozzá. Meg is kell mondani, testvérek. Nem csak a miniszterelnököknek, meg államelnököknek, meg politikusoknak, hanem saját magunknak is meg kell mondani, hogy nekünk egy fikarsznyi hatalmunk sincs, úgyhogy ne járjunk felfúvalkodott hólyakként a világba mi se, hanem alázzuk meg magunkat az Atya előtt. És ismerjük el azt, hogy övé a hatalom teljessége. Mi a nullánál többek nem vagyunk, testvérek, előtte. Ami hatalmunk van, tőle ered. Ezért igyekezzünk, hogy azt úgy használjuk, ahogy ő azt kívánja tőlünk, az ő dicsőségére. Jézus Krisztusban egyébként ez a hatalom megjelent ezen a földön. Ez nagyon fontos igazság. Istennek ez a hatalma jelent meg Jézusban ezen a földön, itt járt Jézusban ez a hatalom, testvérek, ez a mindenható hatalom. Döbbenetes ezt látni, testvéreim. Döbbenetes, hogy ahogy jár Jézus Krisztus, ahogy cselekszik, ahogy beszél, amit elvégez, ő benne az Isten hatalma jár kell itt a földön. Személyesen az Atya hatalma benne van. És egészen döbbenetes, hogy ő, akié minden hatalom menjen és földön, vállalta az üdvösségünkért a kiszolgáltatottságot, a hatalomtól való teljes megfosztottságot. Ott van az élete végén, amikor kiszolgáltatja magát a politikai hatalomnak, a vallási hatalomnak, a néphatalomnak, a halál hatalmának, a sötétség hatalmának, és látszólag legyűri mindez a hatalom, de csak azért engedi Krisztus, hogy nyilvánvalóvá tegye e hatalmasságoknak az igazi természetét, romlottságuknak az iszonyú mélységét, a velejükig való romlottságukat. Mert ezek a hatalmak azt szegzik keresztre, akitől a hatalmuk származik. Ugye? Az ellen fordulnak a kapott hatalommal, akitől a hatalmuk származik. Tanúságot tesznek az iszonyú romlottságukról, testvérek. A szívük gonoszságáról. És csak a Krisztusnak a nagyságát mutatja, testvérek, hogy ég ezeket az embereket is szereti. És ezekért vállalja, ezekért az utolsó gané lázadókért, ezekért vállalja a keresztet, a poklokra való alászállást. És az ő hatalmát mutatja az is, hogy harmadnapon legyőzi a halált, mert nem vehet fölötte diadalmat semmi, mert mégiscsak az övé minden hatalom menjen és földön. Jézus egy olyan uralkodó, aki szereti ezeket a lázadókat, ezeket az utolsó gazembereket, akik mi is vagyunk. És olyan hatalmas, hogy ezt mi el se tudjuk képzelni. Amikor föltámad a halálból, legyőzi a halált. Szerető, hatalmas Úr. Ez a Krisztus. Aki leleplez, de aki mégis megbocsátást, kegyelmet szerzett nekünk. Testvérek, az ő atya előtt, aki minden hatalom, az ő atya előtt hódoljunk meg mi is. Elfogadva azt a bocsánatot, amit fia által szerzett nekünk is. Utolsó gazember lázadóknak. És végül azt mondja Krisztus, hogy mondjátok még, nem csak tied az ország és a hatalom, hanem és a dicsőség is a tied. A dicsőség Isten lényének a kisugárzása, az ő ragyogása, az ő tündöklése, testvérek, az ő ruhája. Ezt láthatják tulajdonképpen belőle az emberek. Ezt látta belőle Ézsaiás, Ezékiel, János apostol, vagy a tanítványok a megdicsőlés hegyén mindig csak Isten dicsőségét lehet látni. Őt magát nem lehet. Mert nem bírja elviselni az ember. A dicsőségéből valamit mutat az embernek. Tied a dicsőség. Hát itt is meg kell pendítenünk ezt a húrt, hogy a mai ember nem akarja elismerni Istennek a nagyságát, Istennek a dicsőségét, hanem magának akarja a dicsőséget. Magának akarja. Megtennének mindent azért az emberek, hogy elsők legyenek, hogy nagyok legyenek, hogy kiemelkedők, tekintélyesek, felnézzenek rájuk az emberek, hogy hódoljanak nekik. Hát Isten dicsősége az nem érdekel minket. Az érdekel, hogy nekünk megadják az emberek a dicsőséget, ami nekünk jár. Fürdeni akarunk a fényben, tündökölni akarunk, mint sport, mint művészetnek, a tudománynak, mit tudom én, minek az egén, a teljesítményeinkkel. Dicsérjenek és dicsőítsenek minket. Testvérek, kit érdekel az Atya dicsősége a mai világba? És az ő dicsőségének a előtti meghajlás. Hát kit érdekel ma? Sőt, visszakérdeznek az emberek, hogy de hát hol is ragyog most az Atya dicsősége? Miről beszéltek ti egyáltalán? Nem látjuk sehol az Atya dicsőségét ragyogni a világba. Ti azt mondjátok, hogy dicsőség neki, és ővé a dicsőség teljesség, és egyedül, és mindörökké. Tehát hol van ez a dicsőséges Atya? Mi erre azt mondjuk, testvérek, hogy Atyánk dicsősége már felragyogott ezen a földön. Megint azt mondjuk Krisztusban. Krisztusban láttuk az Isten uralkodói lényét, Krisztusban láttuk az ő hatalmas lényét, és Krisztusban látjuk az ő dicsőséges lényét, testvérek. Amikor Krisztus beszélt, mondott valamit, mintha áttörtek volna a felkelő nap sugarai az éj sötétségén. Amikor Krisztus cselekedett valamit, testvérek, például lehajolt a nyomorultakhoz, és testi-lelki gyógyulást adott, mintha felkelt volna a tündöklő nap a hegyek mögül. Amikor Krisztus csodákat tett, mint a kibújt volna nap a sűrű felhők közül. Amikor feltámadt a halálból, mintha aranyló napfény borította volna be az ormokat. Fölragyogott benne szegényekre, gazdagokra, műveltekre, nem műveltekre, bűnösökre, önigazakra. Fölragyogott az Isten dicsősége a Krisztusban. De hát ma hol ragyog, mondhatja valaki. Hol ragyog ez az atyai dicsőség? Hát akkor itt volt Krisztusban, jó. De ma hol? Ma azt mondjuk, testvérek, hogy ma is Krisztusban ragyog, aki az ige. Az igében ragyog, testvérek, Isten dicsősége. Atyánk dicsősége ragyog az írott igében, a Bibliában. Atyánk dicsősége ragyog a bibliai ige hirdetésben. Ragyog az úrvacsorában és a keresztségben, mint a sákramentumokban, a látható igében. És Isten dicsősége ragyog azoknak a hívőknek az életében, akik megélik azt, amit az atyuk akar, amit az ige mond. Hát ragyog azért az Isten dicsősége, testvérek, ebbe a világba. Ragyog, mondom, ahol ott az ige, ahol hirdetítik az ige, ahol kiosztják a sákramentumokat biblikus módon, és ahol egy hívő ember az atya akarata szerint él, ott felragyog, mindig felragyog. Abban az otthonban, ahol egy férj, egy feleség vagy a gyerekek az atya akarata szerint élnek, az ige szerint élnek, ott felragyog az Isten dicsősége. Ott fény lesz, világosság lesz, a homály meg eloszlik, elfoszlik. Ha egy hívő ember békességgel hordozza a szenvedést Krisztusba kapaszkodva, ott is felragyog az atya dicsősége. Amikor türelmesek vagyunk, amikor jót cselekszünk valakivel, amikor Isten félelemre bátorítjuk egymást, amikor bűnbánatot tartunk, amikor egy jó szót mondunk valakihez, az Isten dicsőség egy kicsit felragyog, egy kis sugár esik az emberekre belőle. Ott van ma is ebben a világban, testvérek, a megélt igé által is, az atyánknak a dicsősége. És ennek olyan gyógyhatása van. Mondják itt nekem, hogy néha a sebemet úgy lámpázzam, ott egy ilyen bioptról lámpát, hogy a fénynek gyógyító hatása van. Hát az Isten dicsőségének a fényének még nagyobb gyógyító hatása van, hogyha az ráragyog, testvérek, az emberekre, az emberi szívekre. Rám ragyog, testvérek, az Istennek a dicsősége az igén keresztül, meglátom a saját szívemnek a nyomorultságát például, már az is egy nagy lépés a gyógyulás felé, ugye? Akkor meglátom, hogy mennyire dicsvágyó ember vagyok például. Aki nem csak az atyának akarok dicsőm, azt akarom, hogy nekem adjanak dicsőséget. Mennyire nyomorult vagyok. Meglátja az ember az Isten dicsőségének a fényébe, testvérek, a saját nyomorúságát sok tekintetben, még más példákat is lehetne sorolni, már hadd ne soroljak. De ez a magunk nyomorúságának a meglátása a gyógyulás felé vezető első lépés. Az Isten dicsőségének a fényébe aztán az ember például eljut oda is, hogy megalázkodik. Mert az akkora nagy dicsőség, testvérek, hogy a proféták leestek a földre, János apostol leesett a földre, azelőtt a dicsőség előtt nem maradhat az ember talpon, ott lélekben leborul az ember, és azt mondja, irgalmaz nekem, könyörülj rajtam, bocsáss meg nekem, atyám. Ott az embertestvérek egyszer csak elkezdi dicsőíteni az atyát. A szó szoros értelemben, és igazán elkezdi dicsőíteni, dicsérni az atyát, mert ő méltó egyedül erre, azt mondja, tied a dicsőség, téged illet egyedül a hála, a magasztalás. Sok ilyen énekünk is van, amiben ezt tesszük. Igen, testvérek, az ember lelke elkezd meggyógyulni. Bűnbánatra jut. Bocsánatkérésre jut. Az atya előtti megalázkodásba, a kegyelem elfogadására, Krisztus elfogadására, az atya dicsőítéséig eljut egy lélek. Meggyógyulunk, testvérek. Ha ránk ragyog az igében atyánknak a dicsősége. És törekszünk aztán arra is, hogy az életünkkel is elkezdjük őt dicsőíteni. Nos, előttünk áll ennek az imádságnak, az Úr imának a záró tétele, testvérek. Jézus Krisztus által, mennyei édesatyánk, tied az ország, a kormányzás, az országlás, tied a hatalom, és tied a dicsőség. Mindörökre, örökre a tied. Mennyire más a mi atyánk, hogy a világ elképzeli, ugye? A világ úgy képzeli, hogy az Isten valami szegény öreg bácsi, szórakozott öreg úr, aki ott a mennybe, ottan őszhajjal üldögél, és ő gyenge, és nem érdemel se bizalmat, se hitet, se szeretetet, se hódolatot, csak inkább szánalmat. Hát nem, testvérek, a mi atyánk az, aki mindörökké az ország, a hatalom és a dicsőség. Hát vállaljuk a csuda bogárságunkat. Innen indultunk el. Hát vállaljuk ebbe az istentelen világba, vagy önistenítő világba a csuda bogárságunkat, a csodáját. Hát vállaljuk már. Vállaljuk azt, hogy ebbe a világba mi az Atya gyermekei vagyunk. Krisztus által váltott meg magának. Mi nem szégyeljük őt, hanem megvalljuk. Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy meghajolhatunk előtted a mi atyánk szavaiban is, de a saját szavainkkal is, és vallhatjuk, hogy nincs más olyan Úr, mint te. Tied az országlás, a hatalom és a dicsőség. Lényed ragyog és tündöklik előttünk, az ige szavaink keresztül is. Kérünk, segíts, hogy minnyájan előtted meghajló, meghódoló emberek lehessünk, akik nem akarnak uralkodni immár magukon se, meg másokon se, hanem átadják az uralmat te neked. Segíts rajtunk, hogy ne akarjuk a hatalmat sem, hanem akarjuk, hogy a te hatalmad érvényesüljön fölöttünk. Munkáld ki a szívünkben, hogy a dicsőséget se akarjuk, hanem azt is neked adjuk teljes szívünkből. Köszönjük te néked, hogy tanítasz minket az igében imádkozni. Segíts, hogy ennek az imádságnak a szavai és ezeknek a szavaknak a jelentése világosan álljon előttünk. Valahányszor elmondjuk a mi atyánkot, mindig eszünkbe juthasson valami. Kérünk, segíts, hogy hittel és bizalommal mondjuk ennek az imádságnak minden egyes szavát. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy így tanítottál minket imádkozni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gyülekezetünket, családjainkat, országunkat. Kérünk, hogy te orvosold sokféle nyomorúságunkat. Kegyelmeddel juttass minket bűnbánatra, bűnvallásra és igaz megtérésre, és add, hogy téged dicsőítő életet élhessünk. Hogy ne csak valami kelljen nekünk tőled, hanem te kelljél mindenek fölött és mindenek előtt. Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus által, ami megváltunk által. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem először is azt, hogy reformáció hete küszöbön áll. Ma este itt nálunk lesz 6 órakor istentisztelet. A baptista lelkipásztor, illetve gyülekezet jön közénk. A többiek is jönnek, reméljük a többi gyülekezetek tagja is. Legyünk itt mi is, tehát ma este 6 órakor itt nálunk lesz, a többi alkalmak pedig ki vannak téve a plakátra, hadd ne ismételjem el a programot. A reformáció hete miatt, ugye hétfőn ifjúsági óránk lenne, de most nem lesz, kedden bibliaóránk lenne, de az is elmarad. A péntek imaórát viszont szeretnénk már megtartani. Hirdetem a testvéreknek, hogy... Erdélybe megy november 12-e magasságában Ács Péter presbiter testvérünk utánfutóval. Már többen hoztak adományokat a testvérgyülekezetünknek, de ha valaki még szeretne, akkor elhozhatja ide, és innen tovább szállítjuk. Emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy ez az erdélyi testvérgyülekezetünk egy kis buszt szeretne majd venni. Erre már kaptak is pályázati pénzt valahonnan, de kellene még nekik pénz, hogy egy kicsit jobb állapotút vehessenek. Nem a gyülekezetnek kell elsősorban, hanem a falunak kell, hogy szállíthassák ott az embereket, mert nincs a faluban ilyen rendes buszközlekedés, és eléggé el vannak vágva a külvilágtól. Úgy gondoltak, hogy a falu venne egy busz, de hát ebbe a gyülekezet is szeretne mindenképpen belefolyni. Lényeg az, hogy ha valaki erre a kis buszra szeretne valami adományt adni, akkor a Szilva László testvérünknél leadhatja, és oda juttatjuk a címzetteknek. Kérdetem a testvéreknek azt is, hogy ez is egy segítő szolgálat lenne. Itt Kárpátaljáról egy egyetemista kislány, illetve nem is olyan kislány, már egy nagy lány, és hát mivel elég nehéz anyagi körülmények között van, ezért munkát is keres, a tanulása mellett szeretne valahol egy kicsit besegíteni, és ha lehet valami kis pénzjuttatáshoz jutni, bármit elvállal, azt mondta, ide jár egyébként a gyülekezetünkbe, mos, vasal, gyerekeket őriz, bevásárol, vigyáz is, hogyha kell. Tehát, hogyha segítségül valaki igénybe tudja venni, vagy valakinek tudjuk ajánlani a Mártit, akkor kérem, hogy a testvérek nekem szóljanak, és én majd továbbítom a kérést ő felé. Ha valaki esetleg netalántán pénzzel szeretné őt segíteni, elég nehéz mondjuk Magyarországon tanulni, most már éppen a végén van az iskoláinak, de édesapja egy festő, nem művészfestő, hanem szobafestő és mázoló, és elég baleset érte most nem régibe, és elég nehezen vannak anyagilag. Amúgy sincsenek nagyon eleresztve a kárpátaljai magyarok. Tehát ha valaki segíteni akar őneki, akkor őneki is, én is tudom továbbítani, Szilva László testvérünk által is tudjuk továbbítani esetleg az adományokat, de ő inkább munkát szeretne, és nem pénzt kérni. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a konzervatórium tanárai hangversenyt tartanak Behán Pál testvérünk emlékére. A koncert november 5-én a Jezsuita templomban lesz, 19 óra 30 perces kezdettel. Ha valaki erre szeretne eljutni, tehát november 5-én a Jezsuita templomban este 7:30-kor tartják ezt a koncertet egykori munkatársai. Végül annyit hirdetek még, testvérek, hogy szerdán este, ha a tévé elé kerülnek, akkor a Duna TV-n Luther című amerikai filmet fogják vetíteni, ami egy viszonylag jó összefoglalása a reformátor életének. Ajánlom a testvéreknek, hogyha tudják, nézzék meg. Tehát szerdán este a Duna TV 8 órakor lesz. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 266. énekünk kijelölt verseit, a 266. énekünk 3. és 4. versét. Zengjen minden szívben boldog hálaének a világ teremtőjének. Himnuszunkat énekeljük el.
Isten, áldás békességet kívánok testvéreim.